Dicsérjük az Urat, mert jó hozzánk. Mennyi Atyán, köszönjük, hogy valóban jó vagy, Uram, és dicsérj minket, dicsérünk téged, Uram, dicsér a szánk, Uram, felemelt kézzel imádunk, és leborulunk előtted. Köszönjük azt a napot, Uram, köszönöm, hogy itt összegyűlhetünk, és Uram, hogy te nagyon izgatott vagy, hogy velünk lehet, és mi is így jöttünk, Uram, veled szeretnénk lenni. Áldj meg mindannyiunkat, Uram, egyenként, Isten, hogy érintsd meg az életünket, Uram, ott belül, és okoz változást a Te ígéddel az életünkbe, Uram. Szeretnénk, ahogy halljuk az ígét, annak megfelelően élni is, Uram. És amit ma tanítani szeretnél nekünk, Uram, add, hogy legyen fülünk meghallani, Jézus. Dicsőj meg közöttünk, Uram, és látod, hogy nem vagyunk nagy szám, Uram, sokszor bénázunk, essünk elünk, Uram. De azt is tudjuk, hogy a Te dicsőséged ragyog felettünk, Uram. És téged tükrözhet vissza az életünk. Kérjük, hogy egyre inkább hadd tükrözzünk téged vissza, Uram. Ebben a világban, Uram. Kérlek, hogy áld meg az esténket Jézus nevében. Ámen.
Lelkem úgy vágyom, hogy arcod
Na, tovább folytatjuk a Zsoltárok könyvét. Egy Zsoltár lesz ma, amit megnézünk, a 73. Jó kis Zsoltár. Ezzel megkezdjük a Zsoltárok könyvében a 3. könyvet. Ugye emlékeztek, beszéltünk róla, hogy 5 részből áll. Ezt a Zsoltárt, ezt a mait, ezt Ászáf írta. Úgy kezdődik, látjátok, hogy Ászáf Zsoltára. Ez a fickó, ez 12 Zsoltárt írt a Zsoltárok közül, és ő egy lévita volt. Ő egy lévita volt, aki a templomban szolgált. És Dávid idején ez az Ászáf nevű fickó volt az izraeli kórusnak a vezetője, egy karvezető volt. Egy énekes. Miután Ászáf leadta a szolgálatát, az utána következő dicsőítésvezetők, vagy karénekesek átvették az ő nevét. Tehát mint egy titulus lett igazából az ő neve. Úgy kezdték hívni őket, hogy Ászáf, és olyan, mintha Zsófit ma Ászáfnak hívnánk. Tehát hogy ez lett a titulusuk. Lehet, hogy az egyikük írta, lehet, hogy az első, valószínűleg az első Ászáf, akiről itt látunk, olvasom az első verset. Milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez. Nagyon jó ez az indítás egyébként, hogy egyszerűen Ászáf rácsodálkozik, hogy milyen jó Isten. Ez egy nagyon fontos igazság, akármilyen egyszerű, hogy Isten jó. Ez az a dolog, ami szerintem minden szülőnek át kell adni a gyermekének, hogy ezt tudja, de minden kereszténynek a szíve mélyén tudnia és értenie kell, hogy ez mit jelent, hogy Isten jó. Mert ez az a tény, ami jellemzi őt, hogy Isten valóban hihetetlen, bámulatosan jó. És amikor tanítom a gyermekeimet, sok mindent nem értenek még, teológiai dolgokat, de az, hogy Isten szereti őket, és Isten mindig, minden körülmények között jó, ezt meg szeretném tanítani nekik. Milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez. De a következő vers, nézd meg, az már nem így folytatódik. Hogy van a Hupikék, Törpikék címdala, hogy az élet nem csak játék és mese. Ez, itt, hogyha így váltana ez a Zsoltár, hogy de az én lábam majdnem megcsúszott, kis ilyen elestem jártomban. Ászáf elírja ezt a Zsoltárt, egy kétkedő ember, egyébként az a Zsoltárnak a neve, látjátok, a kétkedő ember megnyugvása. Onnan kezdi a gondolkodását, hogy Isten jó. Csak éppen arról fog szólni az a Zsoltár nagy részt, hogy a gyakorlatban nem ezt látja Ászáf. Hogy tudja, hogy Isten jó, de a gyakorlat nem ezt mutatja. És nem értem, Istenem, hogy lehet ez akkor. A Zsoltár vége az lesz, hogy megint visszatér majd Ászáf ugyanerre a gondolatra, hogy Isten jó. És közben átél egy vihart. Megnézzük azt, hogy miért élt át a vihart, és hogyan jött ki a viharból. Jó? Szerintem nagyon tanulságos. Tanulhatunk belőle egy fontos alapelvet. Az alapelv a következő, aztán boncolgatjuk, hogy sokszor nem értjük azt, hogy mi történik körülöttünk. De amikor valamit nem értünk, akkor nem szabad feladnunk azokat a dolgokat, amit már értünk Istenből. Erről már beszéltünk múltkor, hogy azokért a dolgokért, amit nem tudunk, nem szabad feladni azokat a dolgokat, amit már tudunk. Tehát, hogyha éppen nem értjük, hogy mi zajlik körülöttünk, akkor nem adhatjuk fel a szívünkben azt a dolgot, hogy én már tudom, hogy Isten jó. Ezt nem engedhetem el, csak azért, mert a jelenben nem értek dolgokat. Még beszélünk erről, mert ez a Zsoltár részben erről szól. Amikor szétesnek a dolgok, pont akkor jó emlékezni, hogy Isten jó, és Isten nem változik. No, de az én lábam majdnem megcsúszott. Kis hián elestem jártomban. Tehát a 73. Zsoltár második verse. De az én lábam majdnem megcsúszott. Ászáf föl fogja sorolni azokat a dolgokat, amiken ki van akadva. Mert tudja, hogy Isten jó, de egyszerűen, amikor körülnéz, azt mondja, hogy majdnem elestem jártomban. Mi történt Ászáffal? Nézd meg a 3. verset. Mert felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét. Felindultam, lehet, hogy a te fordításod úgy mondja, hogy irigykedtem. Mert ezt jelenti a szó, irigykedtem a bűnösökre, mondja Ászáf. A lábam majdnem elcsúszott, és kis ilyen elestem, mert irigykedtem a bűnösökre, látva az ő jólétüket. Ászáf elkezd nézelődni, elkezd mérlegelni, és levon következtetéseket. És erről olvasunk itt, ahogy Ászáf a saját életét összeveti azokkal az emberekkel, akit maga körül lát. Olyan emberekkel, akik istentelen emberek, bűnös emberek. És elkezd irigykedni. Észrevetted már, hogy mennyire hajlamosak vagyunk mi is hasonlítgatni magunkat? Én állandóan mondom a Sárinak, mert Sári még hajlamosabb erre, de szerintem általában a nők erre még hajlamosabbak, hogy méregetik magukat is. Mindegy, most nem akarom a nőket kipécézni, de ez szerintem mindannyiunkra vonatkozik, mert szeretjük magunkat hasonlítgatni. Oda mérjük valakihez az életünket, akár legyen az a szomszédunk, hogy nézd, hogy él, vagy megmérjük a főnökünket, a kollégáinkat, a családtagjainkat, és összehasonlítjuk az életünket velük. És a következtetés sokszor az, de hogy ez nem fair. Hogy ez miért van így? Miért kell nekem ilyen életet élnem, amikor ők olyan életet élhetnek? És Ászáf valami ilyen helyen van. Én felindultam a bűnösök miatt, látva az ő jólétüket. Arra az a következtetés, amiről jót, az egy abszolút helytelen következtetés. De mégis ez van Ászáfban, hogy hát ők sokkal jobban élnek, mint én, Istenem. Tehát én vagyok a hívő, én járok veled. Hát hogy lehet ez? És irigykedik rájuk. Hogy ők bővölködnek, ő nekik van jó dolguk. Hát én vagyok a keresztény. Csináltál már ilyet? Nem, ez így, ilyet mi nem szoktunk csinálni. De úgy, ahogy megtörténik velünk, de viszont ez nagyon rossz helyre visz minket, amikor így gondolkodunk. Legyen az egy, akár egy anyagi probléma, hogy de hát hogy lehet, hogy nekik ilyen jól megy, nekem meg nem, vagy egy egészségügyi dolog, hogy én vagyok beteg, az Úr szolgálja, ő meg virulva futkározik minden nap, és ezt le tudjuk így forgatni, meg az én házasságom van nehézségben, és az ővé meg nem. Felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét, mert halálukig sincsenek kínjaik, és kövér a testük. Nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más embereket. Észrevetted már, hogy azzal, amikor összehasonlítjuk saját magunkat valaki mással, abból mindig csak vesztesen jöhetünk ki. Ha találunk magunk mellé egy olyan embert, aki miatt jól érezzük magunkat, mert vele összehasonlítva, hogy kihúzhatjuk magunkat, azért igen, akkor meg büszkék leszünk, és felfúvalkodunk. De általában az összehasonlításnak az a vége, hogy nagyon rosszul érezzük magunkat, mert hajlamosak vagyunk olyan példát állítani elénk, aminek a fényében állati rosszul nézünk mi ki. És elcsüggedünk. Teljesen összetörik a szívünk benne. Csak veszthetünk belőle, amikor emberekkel próbáljuk hasonlítgatni magunkat. Az ige sehol nem bátorít minket erre. Nincs részük az emberek gyűlöletében, nem érik őket csapások, mint más embereket. És nézd meg a 6. verset. Ezért a kevésség nyakláncát hordják, és az erőszak köpenyébe burkolóznak. Ászáf elkezdi nézni az istenteleneket, és ezeket a következtetéseket vonja le. Ne felejtsd el, hogy Ászáf Izraelnek a karvezetője. Nem egy akármilyen pozícióban van. Azt mondhatnánk, hogy na ő a fő mufti, ő a fő dicsőítés vezető. És azt mondja, hogy de hát, ha körülnézek, látom a bűnösöket, hogy sokkal jobban élnek, mint én. Lehet, hogy ő valamivel küzd. Valami betegséggel, valami anyagi dologgal. Én azt gondolom, hogy ugyanolyan dolgokkal küzd, amivel mi is szoktunk. Ászáf. Csak egy ember volt. És mégis azt mondja, hogy az ő életük fényében én nem élek valami jó életet. Mi az, amit lát bennük? Azt mondja, ők úgy hordják a gonoszságot, mint valami nyakláncot. Hogyha én Sárinak veszek egy nyakláncot, az biztos, hogy másnap fölveszi. És úgy nem garbóval veszi föl, hogy aztán észre se vegye senki, hanem így azt, hogy jól látható legyen, mert büszkén viseli, hogy kapott tőlem egy új nyakláncot. És azt mondja Ászáf, hogy ezek az emberek a gonoszságukat hordják nyakláncként. Hogy na én aztán tudok istentelen életet élni, és az ő életük jobb, mint az övé. Gondold el, hogy Ászáf milyen helyen van. Azt mondja, hogy lehet az Istenem, hogy ezek az istentelen gonosz emberek ilyen jól élnek, én meg itt küzdök. Azt tudom mondani erről, hogy Ászáf nincs egy egyedüli helyen, itt szoktunk mi is lenni, de ez egy torzult perspektíva, nem lát jól. Összehasonlítja a saját életét velük, és az eredménye az, hogy elcsügged. Uram, én keresztényként azt gondoltam, hogy jobb életem lesz. Én nem a te útjaidon járok, én nem a mindenség Istenét követem. Hogy lehet az, hogy én itt küzdök, ők meg nem? Szinte olyan, mintha már azt mondaná, hogy jobb lenne bűnösnek lenni, mint itt küzdeni Isten útjain, nem? Nem mondja ki, de olyan, mintha erre gondolna. Milyen könnyű evangelizáció lenne, gondoljátok el. Oda mennénk az istentelenekhez, és azt mondanánk, hogy te figyelj, térdj meg, mert Isten minden gondodat elveszi. Nem, hogyha azt tudnánk mondani, hogy hát ha keresztények vagyunk, akkor gondunk. Ezt csak más életéből ismerjük. Hogy így mindenki megtérne, nem? Azt mondanánk, hogy hát ki az a bolond, aki nem térne meg? Mit küzdesz? Hát térdj meg, Isten az összes gondodat megoldja. Na ez az, ami nem igaz. Sőt, érdekes, hogy valaki megtér, és na akkor szakadnak a nyakába igazán a gondok. Mi úgy érzi, hogy az élete szétesett. Mert Isten elkezd munkálkodni. És néha le kell bontani dolgokat, ahhoz, hogy újat lehessen építeni. És közben az a szegény ember azt érzi, hogy de mi történt? Hát én megtértem, nem a jó úton kezdtem el járni. Ha így érzed magad, hogy így a dolgok esnek szét, akkor ne hadd fel. Nem tudom azt mondani, hogy holnap a dolgok jobban lesznek, de Isten munkájába vagy. Isten munkálkodik. Átértél már ilyet, hogy így irigykedtél istentelenekre? Kezed föl. Jó, akkor nem vagyok egyedül. Igen. Kitagad. Jaj. Amikor bajban vagyunk, és elkezdünk körülnézni így horizontálisan, elkezdünk körülnézni, hogy mások hogy élnek, ez sok jóra nem vezet. Nézzük, hogy Ászáf miket mond még 8. verstől. Gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek, dőfösen. Az ég ellen is feltátják szájukat, nyelvükkel megszólják a földet, ezért fordul feléjük a nép, és mohón isszák szavaikat, mint a vizet. Ászáf eléggé küzd, és azt mondja ezekről a bűnös emberekről, hogy ezek káromolják Istent. Olyan dolgokat mondanak Isten ellen, ami Isten káromlás. De olyan dolgokat lát az életükben, amit úgy gondolja, hogy aminek neki kéne, hogy része legyen. Mert hát ő Isten embere. Én nem tudom, hogy konkrétan mire gondol, de amiket itt mond, az a következő dolgokat látja. Itt vannak ezek a bűnösök, akik Isten nélkül élnek, az emberek csüngnek a szavaikon, megbecsülik őket. Jó állásuk van, gazdagon élnek. Egészségesek. És közben Ászáf vagy éppen betegen fekszik, vagy nem kap elég fizetést, vagy mit tudom én, de így összehasonlítja a dolgokat, és azt mondja, ez nem jó így. Valami nem stimmel. Akik fütyülnek Istenre, azok szögdelnek így az életben, én meg isteni vagyok, és esekkelek. Egyet lépek előre, de olyan, mintha négyet lépnék hátra. Ezt mondják. Honnan tudná ezt az Isten? Lehet-e tudomása erről a fenségesnek? Íme, ilyenek a bűnösök. Háborítatlanul gyarapítják vagyonukat szüntelen. Ezek az emberek arrogánsak Istennel szemben. Lehet-e tudomása erről Istennek? És mégis milyen jól megy a soruk? Ászáf azzal kezdte ezt a zsoltárt, hogy majdnem megcsúszott a lábam. Majdnem elestem. Ő nem arról beszél, hogy ez neki fejtörést okozott, hanem azt mondta, hogy majdnem eltértem az Isten útjától emiatt. Azért ez nagyon komoly dolog. Majdnem letértem arról az útról, amire Isten állított, hogy ő vele járjak. Mert annyira megkeseredtem amiatt, hogy látom az ő életüket, mondja. Majdnem megcsúsztam. Majdnem eltántorodtam. Miért kéne Istent szolgálnom, hogyha ebből semmi javam nem származik? Mondja ő. Nézd meg a 13. verset. De én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban. Mert csapások értek minden nap, fenyítések minden reggel. Ászáf ki van teljesen. És azt mondja, hogy ez az egész hiába van. Hiába csináltam, hiába tartottam tisztán a szívemet. Nem jutok egyről a kettőre. Hol kezdődött ez az egész? Emlékszem? Hol kezdődött ez az egész lefelé csúszás? Azt mondja Ászáf, hogy felindultam a kérkedők miatt. Elkezdte nézni a bűnösök életét, és elkezdett sóvárogni azok a dolgok iránt, amit látott az ő életükben. Elkezdte figyelni, hogy ők hogyan élnek, és teljesen eltorzult a nézőpontja. Nem látott jól. Mert csapások érnek minden nap, már arra gondoltam, hogy úgy is beszélek, mint ők. De akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét, elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Ászáf valamiben nagyon téved. Azt gondolta Ászáf, hogy ezek az emberek, akiket néz, ők nem küzdenek. Vannak olyan emberek, akiknek így, akire így ránéznénk az életére, és azt mondanánk, hogy de hát neki mindene megvan, amire vágyik. Ja, hogy Isten nincs ott az életében, de minden más rendben van, ez az ember nem szenved. És Ászáf valami ilyen képet lát maga előtt ezekről az emberekről. Nekik minden jól megy, minden sikerül, nagy házban élnek, szép autójuk van, jó állásuk, egészségesek és hasítanak az életben. Én meg, Isten embere, itt küzdök, és nem megy jól a szekér. Ászáf téved, mert minden ember szenved. Hogyha felületesen megnézzünk egy ember életét, akkor úgy tűnhet, hogy mindene megvan. De pláne Isten nélkül. A látszat csal. Élhet valaki egy nagy házban, de a szívében üresség van Isten nélkül. Lehet valakinek nagy autója, lehet, hogy valakinek tele van a pénztárcája, de az életében küzdelmek vannak. Minden ember életében. Ha belelátnánk ezeknek az embereknek az életébe, tudnánk, hogy mikkel küzdenek, és megdöbbennénk rajta. Sokkal könnyebb néha valakit kívülről úgy ítélni meg, hogy na, hát neki aztán semmi baja nincs. És Ászáf ezt a hibát követi el. A saját keserűségének a szemüvegén keresztül tök rosszul lát. De így van minden ember. Amikor meg vagy keseredve, és össze vagy törve, akkor rosszul fogod látni a dolgokat. De ide néz, itt van a fordulat a Zsoltárban. Milyen jó, hogy nem itt ér véget a Zsoltár, nem? Kösz Tamás, jól lehangoltál minket. De nézd meg ezt, amit mond, 17. vers. Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, milyen végük lesz. Ászáf visszakapja a helyes látásmódját. Mi történt Ászáffal? Elment Isten házába. És azt mondja, hogy végre megértettem, hogy milyen végük lesz. Tudod, hogy Isten adja meg azt a látásmódot, amivel látnunk kell? Mert Isten jól lát. Isten helyes módon lát a mi életünket is, és látja a dolgokat. Ezért annyira fontos, hogy Isten igéje szerint gondolkodjunk, mert Isten jól látja a mi életünket. És amit a mi életünkkel kapcsolatban mond az igében, az helyes, az igaz. Amikor én a magam szemével nézek körül, akkor fájdalmas következtetésre jutok, hogy én nem vagyok elég jó, hogy mások jobban élnek, hogy ez nem éri meg. De hogyha Istent látom, azt mondja itt az Zsoltár író, akkor értjük meg, hogy mi lesz a dolgoknak a vége. Ászáf olyan dolgokra kezdett irigykedni, amiből Isten megmentette őt. Milyen abszurd dolog, nem, egy keresztény embernek azokra a dolgok után sóvárognia, amikből Isten megmentette. Nem feltétlen a körülmények, nem egy nagy autótól vagy szép háztól mentett meg Isten, de attól az ürességtől, amit az istentelen élet jelent, hogy csak az anyagi dolgoknak éljünk. Na, az egy üres élet. Abból megmentett minket Jézus. Hogy nyerte vissza Ászáf ezt a jó látásmódját? Hogy kapta vissza? Elment Isten házába. Észrevetted már, hogy mennyit számít az, hogyha lent vagy a mélyben, akkor kinyitod Isten igéjét, és elkezded olvasni, hogy hogyan ránt vissza Isten arra a pontra, hogy újra jól látsz, hogy újra tisztán tudsz gondolkodni. Mert Isten jól lát minden dolgot. Jákobról van egy történet az Ószövetségben, amikor József, az ő fia már Egyiptomban van, de Jákob azt hiszi, hogy meghalt. Emlékeztek, hogy József azt a hírt adták át a testvérei róla, hogy az vadállatok széttépték, és Jákob nagyon éveken keresztül gyászolta a fiát. Aztán éhínség tört ki a vidéken, és az ő fiai fölpakoltak, és elmentek Egyiptomba, de kicsit megtrükközte a történetet József, és Benyámint ott tartotta Egyiptomban. Nélküle mentek vissza a testvérek. És Jákob
Jákobnak el kell menni Egyiptomba, ez volt a feltétel. És úgy indul Jákob neki, hogy az én fiam József meghalt, Benyámin, azt se tudom hol van, a családom szétesik, és ezt mondja, hogy minden ellenem van. Minden ellenem van. És a helyzet, valóság, az pont az ellenkezője volt. József a világ legnagyobb birodalmának második embere, a fáraó jobb keze. Köszönjük szépen, jól van. Benyáminnak semmi baja. Az ő családja nem szétesik, hanem éppen egy királyi helyet készül elfoglalni Egyiptomban, mert úgy fognak bánni velük. Minden ellenem van. Mennyire torzul látta? Mennyire helyre kellett raknia őt Istennek? Én annyira sokszor kerülök ilyen helyre, nem tudom, te hogy vagy ezzel, hogy eltorzultan látom a dolgokat. Nem olyan rég volt egy ilyen időszak, még Tamással beszélgettünk is róla, hogy mennyi elcsüggedést tapasztaltam meg. Mert rosszul láttam a dolgokat. Újra kellett, hogy Isten rendbe rakjam. Mondhatnánk, hogy milyen könnyű lett volna Jákobnak így fogni az egy Mózesben, így előre lapozni, nem? És így nézni, hogy ja, minden rendben lesz. Vagy mennyire szeretnénk mi is így a könyvünkben így előre lapozni. Ja, hát ez így már mindjárt más. Így. De nem tudunk. Ezért kell annyira oda mennünk Isten elé. Mert ő viszont látja az egész könyvet. Látja az egész történetünket kitekerve. És ő tudja visszatenni a szemünket a jó helyre. Mondok nektek egy példát a saját életemből. Olyan 4-5 évvel ezelőtt történt. Én voltam, akkor már pásztori szolgálatban voltam. És volt egy olyan tendencia itt a szolgálatban, hogy az emberek, akikkel együtt szolgáltam, elkezdtek elmenni. Valaki elment külföldre, valaki máshova. És nagyon rosszul éltem meg, mert úgy éreztem, hogy minden, amit rájuk bíztam, az visszahullik rám. És hozzájuk szólt Isten, hogy most mennünk kell, és amit csináltak, az úgy itt maradt, és nekem kellett. És kezdtem egyre több mindent, gyűlt a tányéromon, egyre több minden, egyre rosszabbul voltam. Hogy uram, ez nem igaz, hogy ők csak fogják magukat, és elmennek, mert ők ezt megtehetik, de én vagyok a pásztor, ha én elmegyek, akkor mi lesz? Akkor kinek, ki fog? És így elkezdtem egyre mélyebbre és mélyebbre menni, és elfogyott már az örömöm, elfogyott a kedvem, és én már nem szívből szolgáltam Istent, hanem dühös voltam rá. Úgy éreztem magam, mint egy kalitkába zárt madár, akit rabul ejtettek, hogy ez a szolgálat dolog, ez a soha véget nem érő, állandó, csak húzom és megyek, és olyan érdekes, mert Isten neki kiöntöttem a szívemet, és azt mondta Isten, hogy Tamás, nyugodtan abba hagyhatod. Hát miért ne hagyhatnád abba? Szeretnéd abba hagyni? És így annyira meglepett, hogy Isten így válaszolt. Na, erre aztán tényleg nem számított. Azt hittem, hogy így megsimogat, jól van, Tamás. Azt mondta, hát nyugodtan, én ugyanúgy foglak szeretni téged. A mi kapcsolatunk ettől nem változik meg. Hát hagyd abba, ha szeretnéd. És akkor döbbentem rá, hogy én ezt nem akarom abba hagyni. Hogy ez a legnagyszerűbb dolog, amiben Isten mond. De érdekes, hogy ez a pont, ezt kellett hallanom. Mert nem változtak a körülmények, nem jöttek vissza ezek a szolgálók, viszont az én szívem egyből megváltozott. Mert már nem rab voltam egy kalitkában, hanem a legszabadabb ember, aki választhat abban, hogy Isten szolgálja. Mert Isten egyszerűen helyre rakta a látásmódomat egy pillanat alatt. Annyira hálás vagyok neki. Ha olyan helyen vagy, mint én voltam, akkor a te helyed Isten előtt van. Borulj le és kérj egy látásmódot, hogy úgy láthasd az életed, ahogy ő. És meglátod, hogy Isten meg fogja csinálni. Elmentem a szent helyre, a templomba, és megértettem, hogy milyen végük lesz. El kell mennünk a templomba, az ezt jelenti? Nem, azt mondja Pál, hogy mi vagyunk a Szentlélek templomai. Jézus Krisztus velünk van. Nem kell sehova mennünk, hanem leborulnunk Isten elé, és visszaadja a jó látásmódot. Megkérdezni tőle, hogy Uram, Te mit gondolsz erről? Te hogy gondolkodsz erről? Valami történik az életünkben. Ott helyben oda kiálthatunk Jézushoz, hogy Uram, mit kell gondolnom erről? Ez miért történt? Hogyan kezeljem? Hogyan menjek tovább? Szerintem gyakrabban kéne odafordulnunk Jézushoz a nap során. Oda vinni azt a helyzetet. Nehémiás könyvében olvastuk nem olyan régen, emlékeztek? Nehémiás híreket hallott Jeruzsálemből, hogy Jeruzsálem falai romosak, és nagyon megterhelte őt, imádkozott, böjtölt, és elszomorodott miatta. Meg volt törve a szívében, és ő amikor király előtt szolgált, a király rákérdezett, hogy Nehémiás, mi bajod van, olyan szomorú az arcod. És abban az időben nem lehetett szomorkodni a király előtt. Mindenkinek mosolyognia kellett, még ha szomorú is volt, mert halálbüntetés járt érte, hogyha valaki szomorkodott a király előtt. De megkérdezte a királytől, hogy miért szomorkodsz, Nehémiás? És azt írja ott az ő könyvében, hogy és imádkoztam Istenhez, és szóltam a királyhoz. És azt ne úgy képzeld el, hogy így odaszólt a királynak, hogy egy pillanat, letérdelt, és imádkozott, csak annyit mondott, hogy Uram, most segíts! És odalépett a királyhoz, és elmondta, hogy mi van a szívében. Csak oda kiáltott Istenhez, hogy Uram, most kell, hogy segíts, most kell, hogy úgy lássak, ahogy Te. És Isten megengedte. Én azt gondolom, hogy a nap során többször kell nekem ezt tennem, hogy így fölkiáltsak Istenhez, hogy Uram, most segíts jól látnom, jól gondolkodnom. A szokásunká válhat, hogy így oda fordulunk hozzá. Nekünk adta Isten az ő lelkét, hogy megtanítson ismerni őt, hogy megismerhessük a szívét, a gondolatait, és úgy gondolkodjunk, ahogy ő gondolkodik. Mi változott meg Ászáf számára? Megértettem, hogy milyen végük lesz. A mi bajunk az egyik, a sok közül, hogy nagyon rövid spektrumban tudunk csak gondolkodni. Azt mondja Zsoltár a könyv, hogy egy ember 70-80 évig él. Ki tudja, mi meddig élünk. Na úgy átlagban eddig szokott élni az ember. Mi a mi életünk az egész történelemhez képest? Hát semmi. Mi a mi életünk az egész örökkévalósághoz képest? Semmi. Mennyire szűk spektrumban tudunk mi gondolkodni Isten munkájáról, vagy azokról a dolgokról, amit éppen átélünk? Azzal szemben, ami úgy Isten látja. Sokszor az a bajunk, hogy a dolgokat az úgy szemléljük, ahogy éppen az orrunk előtt van. És nem látjuk, hogy a dolgoknak mi lesz a vége. És azt mondja Ászáf, hogy elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy mi lesz a dolgoknak a vége. Hogy hová vezetnek azok az utak. Minél messzebbre tudsz látni, annál helyesebb döntést tudsz hozni. Hogyan tudunk messzebbre látni? Úgy, hogy Isten előtt vagyunk. Hogyha én úgy hozom a döntéseimet, hogy csak a rövid távú eredményeit szemlélem, azzal lehet, hogy holnap jól járok, de lehet, hogy hosszú távon nagyon rossz következményei lesznek. Azt mondja például a zsidók könyve, hogy a bűn az ideig, óráig örömteli. Hogyha én csak azt a pillanatnyi örömöt ütöm le, hogy kell nekem ez, akkor azt mondja az ige utána, hogy benyújtja a keserű számlát. Utána megkeseríti az életemet az a bűn. Meg kell néznem, hogy azok a döntések, amiket hozok, azok hosszú távon hova vezetnek. És ez egy nagyon fontos dolog az életben. Ez egy nagy bölcsesség, amire Isten tanít minket. Hogy mindig azt nézzük, amikor elindulunk egy úton, hogy az az út hová fog vezetni. Hogy hová fog érni, hogyha azon végigmegyek. És nem csak az, hogy a holnapban hol fogok tartani, vagy éppen hol vagyok most, hanem az a fontos, hogy hová megyek. Sok ember ma, különösen azok, akik nem ismerik Istent, olyan döntéseket hoznak, hogy mi az, ami jó nekem ma. De nem ezt a fajta gondolkodást tanítja Isten nekünk. Hanem azt, hogy mi a jó, az örökké valóságra nézve. Hová vezet ez az út, amin járok? Ászáf elment erre a helyre, és megértette, hogy azok az emberek, akikre ő sóvárogva nézett, na azoknak az útja hová vezet? Ezek az emberek, akik Isten nélkül élnek, akármilyen jól élnek most, a pusztulás felé mennek. És innentől kezdve egy keresztény ember nem irigykedni fog ezekre az emberekre, hanem megtörik a szívük. Megtöri a szívünket Isten értük. Hogy kiáltsunk értük. Nem én szorulok onnantól kezdve sajnálatra, hanem ők. Nem értem kell imádkozni, hanem értük. Ó, Uram, ők elvesznek nélküled. Akármilyen jól élnek most. Én szeretném, ha ezt megtanulnánk. Nem az a fontos, hogy hol vagyok most, hanem hogy hová tart az életem. És mi hívők, mi nem tudjuk, hogy akár jövő héten mi történik. Isten ilyen részletesen nem árulja el. Egy csomó ködös dolog van a jövőt illetően. De hogy az útunk hová vezet, azt pontosan tudjuk. Péter írja azt, hogy minket megváltott egy reménységre Isten. A menny felé tartunk. A mi útunk oda vezet. ezt írja utána 18. vers. Bizony sikamlós talajra állítottad, és pusztulásba döntöd őket. Hogyan fognak elpusztulni, hogy fognak elpusztulni egy pillanat alatt, végük lesz, semmivé lesznek rémületükben. Minden ébredés után, mint ébredés után az álomkép, úgy tűnik el képük, ha fölserkensz, Uram. Úgy kezdte Ászáf a Zsoltárt, emlékeztek, hogy majdnem elcsúsztam. Itt meg azt írja, ők vannak sikamlós talajon. Az ő életük tart a pusztulás felé. Ha keseregne a szívem és sajogna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. Ostoba és tudatlan voltam, mint egy állat. Nekem van egy kutyám, Bruno, helyes kutya, de ő csak egy állat. És azt mondja Ászáf, hogy olyan voltam, mint egy ostoba állat, aki csak az ösztöneire hallgat, aki nem gondolja át a dolgokat. Bruno ilyen, ha éhes, akkor mindenáron enni akar. Hogyha szomjas, mindenáron inni akar. Az állat gondolkodik az ösztönei szerint. De azt mondja, hogy ó, Uram, én olyan ostoba voltam, úgy gondolkodtam, mint egy állat. Nem gondoltam át a dolgokat. Milyen bolond lennék, ha keseregne a szívem és sajogna a belsőm. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet, tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Ászáfnak voltak nehézségei, de végre felismerte, hogy Isten vele van. Te mindig velem leszel, és fogod a jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Láttátok, hogy Ászáf mennyire máshogy lát már? Mennyire visz újra jó látásmód szerint gondolkodik? Azért, mert nem viszintesen nézett körül, hanem fölnézett a mennyre. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ászáf gyönyörködik Istenben. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem te maradsz, Istenem örökké. Néha elkap minket ez a kísértés, hogy elkezdünk sóvárogva nézni azoknak az embereknek az életére, akik nem ismerik Istent. Megkívánunk dolgokat abból az életből, ami nekik van. Milyen szép autójuk van. Nekünk meg van egy ígéretünk a mennyre. Melyiket szeretnénk választani? A szép autót, vagy a mennyországot? Mert nem elég egyértelmű a kérdés. Azt mondja itt Ászáf, hogy egyedül te vagy ott nekem, Istenem. A földön nem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz, Istenem, örökké. Vedd le a szemed a mulandó dolgokról. Ez a lecke a itteni járásunkban. Tamás, vedd le a szemed a mulandó dolgokról, mondja nekem Isten. És nézz az örökké való dolgokra. Amit itt a földön látunk, ezek ideig valók. De a láthatatlan dolgok örökké valók. Itt csak egy földi sátrunk van. Az én gyerekeim nagyon szeretnek sátrazni. Én is szeretek velük sátrazni, hogyha pár napról van szó. De hogy egy sátorban éljem le az örökké valóságot, na, ahhoz nincs sok kedvem. Ez a földi sátrunk, ez csak egy ideig való, egy rövid ideig való. El fogunk innen menni. Ez a hely, ahol most vagyunk, ez egy átutazó hely. Itt mi vendégek vagyunk. És nem sokára nem leszünk már itt. Ezt a földi sátrunkat lerakjuk, és felöltjük az örökkévalót. És ott fogunk lakni Isten házában. Egy keresztény ember a mennyből nyerheti az értékeit és az elveit. Azokat a dolgokat, amiért érdemes élni. És nincs okunk sóvárogni a bűnösökre. Amikor megtesszük, akkor csak eltorzul a látásmódunk. Nekem Isten látásmódjára van szükségem. Mert ha nem Isten szerint gondolkodom, akkor a második versben élek ebből a Zsoltárból. Elcsúszik a lábam, majdnem elestem, Istenem. De mennyivel jobb a 17. versben élni. Végül elmentem az Isten helyére, és megértettem a dolgoknak a végét. Azok a problémák, amik az életünkben vannak most, azok fel tudnának minket emészteni, ha hagynánk nekik. Olyan hatalmassá tudnának válni, hogy leveszik a szemünket Istenről. Próbáld ki egy kis tudományos kísérlet. Fogj egy pénzérmét, tedd közel a szemedhez. Az a pici pénzérme, ami sokkal kisebb, mint a naprendszerünk napja, képes arra, ha elég közel tartod a szemedhez, hogy kitakarja a napot. Ugye nem kérdés, hogy melyik a nagyobb. Egy hihetetlenül nagy égitest van ott az égbolton, a nap. És mégis egy kis pénzérme, ha elég közel tartod, ki tudja takarni a fényét. Hogyha a problémáinkat ennyire közel tartjuk a szemünkhöz, képesek rá a problémák, hogy annyira elcsüggesszenek, hogy leveszik a szemünket Istenről, aki sokkal nagyobb, mint a problémáink. Ugyanígy próbáld ki a kezeddel, hogyha elég közel tartod a kezedet a szemedhez, akkor nem fogsz látni fényt. És hogyha egy ember odajönne hozzád, hogy Tamás, problémáim vannak, mert nem látok fényt, és akkor csak azt mondja, hogy hát vedd le a szemed elől a kezedet, nem? Hát vedd már le a kezedet. De ugyanez a helyzet a problémákkal is. Amikor jön egy ember, hogy Tamás, vedd le a szemed elől a problémát, és nézz fel Istenre. Engedd, hogy ő visszaadja a helyes látásmódot, hogy mennyire kicsi az a probléma Istenhez képest. Ez nem azt jelenti, hogy a probléma nem fontos. Mert azt mondja itt Ászáf is a 26. versben, hogy elenyészik a testem és szívem. Valami betegség volt benne, de szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz Istenem örökké. Ez a megfelelő válasz ezzel kapcsolatban, hogy vedd le a kezedet a szemed elől, vedd le a problémát a szemed elől, és nézz fel Istenre. Tamás, én értem, amit mondasz, de nem tudok így gondolkodni. Mert még ott tartok, ahol Ászáf, ahol kesereg. Istennel lehetünk nagyon őszinték. Ő nem fog megdöbbenni. Te így gondolkozol? Lehetünk nagyon őszinték Istennel. És elmondhatjuk, hogy ki vagyunk, hogy nem vagyunk jól, hogy ki vagyunk akadva, hogy irigykedünk, hogy féltékenykedünk, hogy szét vagyunk csúszva. Ezeket mind el lehet mondani Istennek. De legyen a végén az, hogy viszont Uram, taníts meg helyesen gondolkodni. Mert tudom, hogy nem látom jól a dolgokat. Te jó vagy, csak éppen nem látom ezt magam körül. Bizony elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled, kiírtod mindazokat, akik elhagynak téged. De nekem olyan jó Isten közelsége. Uramat, az Urat tartom oltalmamnak, hirdetem minden tettedet. Ha elcsüggettél, hogyha a szíved el van nehezedve, akkor akár most ma este oda mehetsz Istenhez. És szeretnénk, hogyha ilyen helyen vagy, akkor szeretnénk imádkozni érted. Hogy újra föl tudj nézni Istenre. Ő az, aki meg tud minket ajándékozni egy helyes látásmóddal. Ezért akarom annyira megtanítani a gyermekeimnek ezt a dolgot, de erre én is rászorulok, hogy tudjam minden körülmények között, hogy Isten jó. Így zárja a Zsoltárt Ászáf, de nekem olyan jó Isten közelsége. Akármi történik is, Isten jó. És ne feledd el, hogy ez minden körülmények között igaz. Ma este nézz fel Jézusra. Ő a világosság, ő a hitünknek a szerzője és beteljesítője. És a menny a miénk. Én szeretnék imádkozni, és nem kell elmondani, hogy kit mi terhel, hogy, mert nem akarunk vájkálni senkinek az életében, de ha valakinek kell most egy ilyen ima, akkor mondjátok, és nagyon szívesen imádkozunk így, értetek, hogy itt egymásért. Esetleg, hogyha ott tartasz, mint Ászáf, vagy majdnem, vagy egyáltalán kell valamilyen ima, akkor nyugodtan mondd el, és szeretnénk így egymásért imádkozni. Most Gyula, gyere már egy kicsit közelebb, légy szíves. Ne, nyugodtan gyere, ez nem patika. Nem.